Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az életre növelő műsorunkat hallják, melyben állandó beszélgető partnerem, dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Nyakig benne vagyunk a farsangban. Ilyenkor csak-csak előjön egyfelől a régi hagyományoknak a tisztelete, másfelől, hogy a farsang igazándiból egy nagyon-nagyon vidám időszak. És ezt a vidámságot, ezt a jókedvet oly nehezen, oly kevés helyen tudjuk ma megélni. Az lenne az első kérdésem, hogy hol van ma az életünkben a humornak helye? Hol találkozunk vele? Munkahelyen, iskolában, családban, mikor, hogyan kapcsolódunk ehhez a szálhoz, ami úgy kell az emberi léleknek, mint a levegő, mint a falat kenyér. És mégis azt veszük észre, hogy sajnos nagyon-nagyon kevés helyen találkozunk igazi jó humorral, lélekemelővel. No, hogyan látja ezt mostanában?
Hát szegény humor, szemben és fáradozik, szokták mondani. És azt hiszem, hogy ennek nagyon-nagyon sok oka van, és éppen ezért nagyon fontos lenne odafigyelnünk ezekre az okokra. Tehát észre se vesszük, és tényleg, hogyha most így nagyon jól belegondolunk, igazából így eltűnt. Egyrészt azért is, mert nincsenek olyan jó keretei, a humornak, a jókedvnek, a nevetésnek, annak az időszaknak, tehát mint ahogy minden feloldódott, hogy mindig lehet minden. Tehát a farsang se az igazi, majd csak üzleti szempontból marad farsang, hogy ilyenkor aztán lehet, nem tudom én, zabáló csütörtököt rendezni, meg nem tudom mit, meg ezt, meg azt, de igazából nem várakoztunk rá, hogy na majd most lesznek a nagy bálok, most lesznek a nagy egymásra találások, a most lesz a jó kis viccelésnek lehetősége. Vagy például a néphagyománynak nagyon sok esetben ugye ilyenkor a tél eltűnését megünneplő, ugye télcsúfolók, télűzők, ugye az alakoskodástól kezdve nagyon sokféle lehetősége és kerete, főleg, hogy kerete is megvolt annak, hogy most szabad. Tehát tényleg, hogy az embert felszabadította attól, hogy most nem kell teljesíteni, most nem kell aratni, most nem kell arra gondolni, hanem most van az ideje annak, hogy barátkozzál, nevetgéljél, feloldódjunk, és egyszerűen csak éppen együtt legyünk, és élvezzük ennek az együttlétnek a harmóniáját, és a kis viccelődéseit, csipkelődéseit is adott esetben. Tehát először is ugye eltűntek ezek a keretek. A másik pedig az, hogy hát a humor az egy olyan különleges hát idegrendszeri tevékenységünk, ami csak és kizárólag a jobb agyféltekéhez kötődik. És azért, hogyha megnézzük itt már ebben a műsorban, és sokszor beszélgettünk, hogy azért vannak speciális feladatai a balagyféltekének, a jobb agyféltekének, és a balagyféltekét nagyon erősen használjuk. Tehát ott van az elemzés, a tudatosítás, a beszélés, az összefüggések keresése, a memória, a számolás, az összegzések, stb. Elemzés, ugye már mondtam is, azt hiszem. Tehát ezek a definíció ilyenek, tehát akár csak az iskolában, akár a munkahelyen, de még azt lehet mondani, hogy sajnos ugye a párkapcsolatoknak is sokszor ilyen szerződéses íze van.
A racionális.
Igen, a racionális rész. Tehát ez a baragyfélteke. Most a jobbagyfélteke ezzel nem tud mit kezdeni, de a humor meg csak a jobbagyféltekében van, azzal meg a baragyfélteke nem tud mit kezdeni. Tehát hogyha nem szabadítjuk fel a jobb agyféltekkel számára a tevékenységet, magyarul, hogyha nem hagyjuk egy kicsit abba a racionálist, akkor nem jut szóhoz, mert ezek úgy működnek, egy kicsit ilyen kiegészítően működnek, hogyha az egyik aktív, akkor a másik addig hallgat, a másik pedig egy kicsit pihen, akkor jöhet el, tehát ennek kell egy keret. Tehát akkor a nagy teljesítés közben, vagy egy ilyen folyamatos, racionális feladat végzés közben nagyon ritkán jön elő a humor, nem is engedjük meg úgymond magunknak. Ugye iskolai közegben mozgok sokat, hát ott nagyon sokszor lehet hallani, hogy hagyd el már, fiam, most itt ne, mi a komoly
dolgokból,
komoly dolgokból nem csinálunk viccet, nem tudom, és pedig az embernek van egy ilyen nagyon nagy szükséglete is erre, és majd erre is talán rátérünk, hogy nem csak a léleknek kell a humor, hanem tényleg a testnek is, az agynak is, a vérkeringésnek is, az izmoknak is, tehát nagyon-nagyon sokféle élettani hatása is van. És erre szükségünk is van, és különösen egy befeszült munka során. Tehát érezzük is azt, hogyha például valaki nagyon sokáig, és valami húzós, valami munkát csinál, vagy koncentrál sokáig, akkor olyan jól jön egy jó poén, hogy az ember úgy érzi is, hogy hú, úgy elengedtem, úgy lelazultam, hogy egy kicsit, és akkor újra tudok kezdeni is. De nagyon sokszor ennek a poénnek éppen ezért nincs helye, mert hogy hú, mert ez nem ide tartozik, és akkor persze mondjuk például tanárként félünk is attól, hogy kizökkenti azt a komoly, nem tudom én, óramenetet, vagy valamit, pedig hálásak lehetnénk érte. Nagyon érdekes, például a családban is, illetve csoportban, bármilyen közösségben, Kenteni Atya gyakran hívja fel a figyelmet, és azt mondja, hogy hangulatok nélkül nem fogunk semmire menni, és nem fogunk tudni nevelni sem. És azt mondja, hogy bizony, hogyha van-e a közösségben, akár családban, iskolában, bárhol, bármilyen munkaközösségben is, ha van a közösségben valaki, aki képes arra, hogy a hangulatot egy kicsit úgy árnyalja, kicsit derűssé tegye, hát legyenek hálásak érte, mert bizony megsokszorozza azt, ami ott abban a közösségben történik. És általában pont ezeket az emberekkel nem szoktunk olyan nagyon hálásak lenni, csak akkor, hogyha mondjuk egy oldott társasági életben, akkor igen, de egyébként meg bohócnak, meg különcnek, meg rendbontónak is tarthatjuk őket, pedig tényleg azt látjuk, hogy nagyon nagy szükség lenne erre. Tehát visszatérve arra, hogy a jobb agyfélteke, ha nem jut szóhoz, de a jobb agyfélteke még milyen tevékenységek közben jut szóhoz? Hát mindegyik mindegyiket félre toljuk. Ugye az éneklés, a rajzolás, az asszociáció, a távoli gondolattársítás, hú, erről ez jut eszembe, vagy akár a helyzeteknek a megfordítása, vagy kifordítása, vagy átkeretezése. Na hát ugye kreativitás is például, hogy valami egészen más megoldást találni például. Ezek mind ide tartoznak. Na hát ezekre se jut annyira idő, tehát erre kifejezetten idő van. Tehát az időhiány miatt is kiszorul ennek a jobb agyféltekének a tevékenysége. És amikor pedig ugye hazakerül például egy kisgyerek egy ilyen iskolai helyzetből, és akkor sajnos még ennek az iskolás teljesítésnek, vagy hogy minden rendbe menjen, vagy ennek a rendszernek a fenntartása, vagy akár csak, hogy időben megvacsorázunk, stb. Erre sajnos az otthoni, lazább helyzeteket is feláldozzuk. Tehát ugye biztos, hogy tapasztaljuk azt, hogy akár nyáron, akár nyaraláskor, akár hogyha például kedves vendégünk van, vagy kedves barátaink társaságában asztal körül ülünk, akkor ott valahogy úgy előjönnek, akkor úgy szívesen viccelődünk, szívesen csinálunk egy-egy szóból is, akár egy kis tréfát, stb. De ez a hétköznapokban nincs. Egyszerűen nincs, ugye? Mert hát úgy szoktuk emlegetni, hogyha a fizikadogát megkérdezik, hogy a szárnyas lett, tehát ez nem olyan vicces mindig, és akkor inkább nem is jövünk elő ezekkel a dolgokkal, és akkor ugyanígy, hogyha a munkahelynek a stressz micsodáit elkezdjük elemezni, meg hogy ki mit szólt be, és nem tudom én, akkor megint csak megy le. Tehát érthető ez, tehát megértjük ennek a folyamatát, de tényleg eltűntek. A néphagyományok ezekből a nem tudom én, a szokásainkból valóban eltűntek.
Csúlyogatók, milyen jókosak, gyönyörűségesek, csipkelődőek.
Igen, és ki lehetett mondani bizonyos dolgokat is, de nem bántóan, hanem tényleg egy ilyen finom humorral. Most azt tapasztalom, és azt látjuk, hát különösen, hát most ebben az időszakban tényleg, hogy úgy mondjam, el is durvult ez a kérdés, hogy a humort már szinte csak arra használjuk föl, hogy egy ilyen bántó, csípő megjegyzéseket odamondogassunk, megspóroljuk azt, hogy egy kultúrált kritikát megfogalmazzunk, hogy egy cinikus megjegyzést tegyünk, és bizony ez még tovább mérgezi a levegőt, és az embernek ezután már nincs is kedve tényleg nevetni. Nagyon szomorú az a helyzet is, hogy kisgyerekek, ugye azért a humort és a mosolygást is minta után tanuljuk. Tehát igaz, hogy csecsemőkorunk óta képesek vagyunk nevetni, képesek vagyunk mosolyogni, és hogyha egy kisgyerekkel például, ha van neki valaki, aki ránevet, aki rámosolyog gyakran, és ezeket visszatükrözi, akkor nagyon, nagyon apró korában már kacag is. Tehát kifejezetten látjuk, hogy ez élvezi is. Na de ez mintán megy, tehát hogyha egy buskomor környezet veszi őt körül, aki úgymond csak ellátja, és erre nincs idő, hogy egy kicsit kacarászol bele, mert hát ugye ez nem tartozik az ellátás közé, így is nagyon jól van, és rendnek kell lenni, és minden, akkor nem tanulja meg. Tehát ez is készség egyébként, a humor is készség, és arról is talán már beszéltünk, hogy ez mindenkiben meg van csírálva. Tehát ez nem jó szöveg, hogy azt szoktuk mondani, hogy jaj, ennek semmi humorérzéke nincs, mindenkinek van, tehát a teremtés ellátott minket ilyennel, tehát a csíra mindenkiben ott van. De nem jön ki, ez a készség sem jön ki magától, tehát csak akkor, hogyha a környezet ezt foglalkoztatja, edzi, hogyha őnek is van embere, aki vele viccelődik, játszik, kacag, nevet, stb. Csak így tudja megtanulni. És még egy ilyen összetevőre érdemes gondolni, hogy a humor, tehát a játék közben felszabaduló humor, tehát amikor úgy érezzük azt, hogy úgy elengedtem, hancúrozás például. Hát a hancúrozásnak is, vagy például az ölbéli játékok, amikor csak egyszer csak megy, kerekecske, gomboska, itt szalad a nyulacska, tehát ezek a kis hirtelen kis testi, lelki, hangi,
bujócskák,
jaj, tehát egy kis félelem, egy kis vilés, akkor egy kis kiderülés, és nem tudom mi, tehát ezeknek az alkalmait meg kell teremteni. Nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy ugye nagyon szépek ezek a kerekítős, dudolós, nem tudom milyen foglalkozások édesanyákkal, amiket ma már egyre több helyen rendeznek meg, de azért elgondolkodtató, hogy egy kerekecske gombocskát, egy bujócskát, egy valamit
tanítani
kell. Tehát azért, és bizony dolgozom óvonőkkel is, meg leendő óvonőkkel is, meg egyetemista lányokkal is, és valóban tényleg, hogyha egy-egy ilyen kis játékot az ember elemlít, hogy jó, ugye ezt tudják, hogy kell játszani, hát csak néznek. És nem tudják. Tehát, hogy nyilván velük sem játszottak, az ő édesanyjuk is sem ismerte már ezt, tehát ezt újra kell tanítani. Ugyanúgy, mint ahogy az altatókat, a ringatókat, ezeket a helyzet, pedig ezekben is csak humor van, hogy az, hogy azt mondod, hogy lula-lula-lú, meg hogy ingyom-mingyom táliber, hát mi ez, ha nem humor? Hát most mit mondtam ezzel, hogy ingyom-mingyom táliber, meg hogy a világ itt már ég, a világ is rántott béka lesz, és nem tudom mi.
És ezt tanítani kell az óvónőképzésben?
Sajnos igen. És ez akkor olyankor már nagyon, nagyon furának hangzik, nehéz tanítani. Ugye gyerekeknek nagyon könnyű ilyesmiket tanítani, mert ráállnak, és látjuk azt, élvezik, és 70-szer elmondják, hogy ingyom-mingyom táliber. Igen ám, de amikor például egy óvonőnek, egy leendő óvonőnek, ugye ez 20 éves, 19-20-21 éves fiatalok, ugye életkorban már máshol vannak, az egész előélet történetük ugye szegényes volt humorban, és akkor jövünk egy ilyen kis, szokták mondani, dedós hülyeséggel. Tehát ott tananyag lesz belőle, és ebben a helyzetben nagyon nehéz annak pont a játékosságát, a humorát, azt a kis valamit, amiért ezt az egészet csináljuk, persze művi körülmények között egy tanterembe előhozni. Amikor már gyakorlatra mennek, akkor már megérzik azt, mert egy gyerek szeme felderül azonnal, hogy akkor öletbe ülteted, és akkor hóc-hóc katona, és akkor jaj, de majd leesik a lóról, jaj, de jó, és mondja is neki, hogy még. De ez már a gyakorlatban van, és akkor ugyanígy látszik ez, hogy az édesanyák is, ezért nagyon jók azok a baba-mama körök, azok a kis együttlétek, ahol anyák egymástól, vagy akár egy valakitől, aki bevezeti őket, ebben meg tudják tanulni a gyakorlatban, ami elmaradt sajnos. Na most ez ugye a kisgyerekkornak a humora, a játéka, de a hancúrozásnak, például akár az ilyen kis testi kis birkózásoknak, ezeknek olyan nagy jelentősége van például az általános szorongás oldásban, hogy nem is tudjuk felmérni. A mai gyerekeknek, mint ahogy a mai felnőttjeiknek is, ugye nagyon sokféle oka is lehet rá sajnos a szorongásra, de sok is van, mert ugye a levegőben is benne van a kis félelem, a bizonytalanság, tehát az, amikor egy gyereknek már ezt kell tudni, hogy mi az, hogy covidoltás, és egy 3 éves azt mondja, hogy kovis vagyok, anya, kovis vagyok, nem is vagy kovis vagy. Tehát ez, ahogy egy csomó olyan dologgal kell neki megbirkóznia, ami nem az ő világának való, amit nem fog fel, ami csak úgy ott lebeg fölötte, hogy hát ha ez baj, hát ha nem, szóval. És ezeket a felnőtt bizonytalanságokat átveszik a gyerekek, és itt éppen ezért nagyon előtérbe kerül az, hogy hol vannak a szorongásoldó módszerek, és ez egyértelműen ének, játék, hancúrozás és a testi játszás, mozgás. Hú, hát a mozgás az legalább, hát a nevetés és a mozgás, ezek közel álló élettani hatásúak, tehát kifejezetten a vérkeringés, a vérrendszerre, de hát ugye például, hogyha ha bővebb a vérkeringés, tehát na, jobb az oxigénellátás, ugye akkor oldódik a szorongás az idegrendszerbe is. Tehát azért ezek nagyon közeli összefüggések. Szokták is mondani, hogyha valakinek ugye nagyon stresszes a munkája, akkor mozogjon, akkor fusson. És ugyanide soroljuk a nevetést is. Tehát, hogy nevessen, hogy kacagjon. Na ugye persze, hát ezt nem lehet annyira könnyen előhívni, hogy neves már egy jót. Bár azt mondjuk, nagyon különös, hogyha úgy tényleg sikerül valakit így, hogy úgy mondjam, kicsalni belőle a nevetést, akkor még az is hasznos, tehát az agy erre is ugyanúgy reagál, mint hogyha ő most felnevetett volna spontán. Hát ugye az a legjobb érzés, amikor spontán nevetünk, és a spontán mosoly is az embernek a legkedveltebb reakciókat váltja ki, tele van úgymond az örömhormonokkal, ugye a másik szeméből, amit kívánt a sajátomból is, endorfinnal, szerotoninnal, tehát egyszerűen nyugtató hatású, építő hatású, vérkeringés fokozó, memória fokozó, koncentrálási helyzetet, tehát feladatmegoldást segítő helyzete van. Ilyen kísérleteket is csináltak, hogyha valaki például pozitív dolgokra gondol egy nehéz és kifejezetten kihívást jelentő feladat megoldása közben, akkor gyorsabban rájön a megoldása. És azt is látták ezekben a kísérletekben, hogy például ezeknek az embereknek olyan kedves, kis enyhe kis mosoly ül ki az arcára, miközben dolgozik. A másik meg összevont szemöldökkel, érted, próbálgat valamit csinálni. Tehát, hogy ilyen értelemben is még a test is besegít a léleknek. Tehát a nevetés, szokták is mondani, hogy a nevetés orvosság, hogy a nevetés egyébként immunerősítő hatása is van. Nagyon szépen lehet látni, hogy amikor nevetünk, akkor olyan kémiai folyamatok zajlanak le az egész testben, amelyek a behatoló, akár baktériumok, akár tehát a megtámadó hatásoknak a megölő sejtjei. Tehát azokat erősíti. Fantasztikus. Tehát egyszerűen tényleg egészségvédő szerepe is van. Tehát, hogyha látjuk, hogy a humor egyes, és én annyira bölcsnek látom az évszázadok, ki tudja hány, vagy ezred is talán, a hatás, tehát az összerakott bölcsességét, hogy legyenek olyan időszakaink, amikor felszabadítjuk magunkat és egymást arra, hogy itt a farsang állam áll. Ugye? Szóval, hogy, és ezt szerintem különösen a mai időben fontos ezt látnunk, mert különben a sokféle tennivaló, és akkor minden felgyorsult, még jobban kell csinálni, még többet kell csinálni, oda kell figyelni, hú, meg közben szorongunk is, minden, stb. És ez kitörli ezeket a hagyományokat. És hogyha nincsen keret, akkor ez el is marad. Tehát, hogy a nagy hajtásban, a nagy mindenhol egyszer csak elfelejtünk ünnepelni, elfelejtünk nevetni, elfelejtünk örülni, mert elfelejtettük ezeket az alkalmakat, hogy egyébként az alakoskodásnak például ezeknek az ijesztő állarcoknak is a felhúzása még egy célt is szolgált, ezeken kívül mind, amit felsoroltunk, tehát hihetetlen jó hatása van úgy egyébként is ennek a jókedvű viccelődésnek, de ugye, hát én pécsi származású vagyok, és ott közelünkben van ugye Mohács, ott van a busójárás, hát azért ott azok a busók, nem hát az néha félelmetes. Én voltam ott gyerekként is, és hát az ember azt se tudja, hogy sírjon, vagy nevessen, csak akkor tudtunk nevetni, hogyha velünk volt egy felnőtt, úgy igazából. Ugye ennek pontosan ez is volt az egyik funkciója, és ez egy nagyon erős funkció, hogy merjél szembenézni, és kinevetni, és szembenevetni egy olyan alakot, vagy egy olyan ugye megtestesült kis víziót, ami ronda, amitől egyébként félnél. Tehát, hogy ránézel egy ilyen vicsorgó alakra, vagy egy ilyen, hogy úgy mondjam, sátáni alakra, és merjed szembenevetni. óriási, tehát ez kifejezetten azt lehet mondani, hogy ilyen bűnmegelőző, tehát egy ilyen lelki megerősítő funkciójú, amit igazából játékosan élünk meg. Tehát nem annyira pogány, hát nyilván a pogányok is tudták, hogy vagy hát most mindegy, hogy mit nevezünk pogánynak, de hogy az emberi lélek erre vágyott, hogy legyen, tehát érted, játsszuk el, mint ahogy a gyerekek. Amikor a gyerekeknél például, amikor van például óviba, iskolában, nem tudom én, van egy ijesztő helyzet. Akár például olyan, hogy őt piszkálják, vagy valami helyzettől fél, vagy akár szoktuk azt is mondani, hogyha nem tudom, sötéttől, stb. Ilyen. Akkor gyakran eredményes az, hogyha eljátszatjuk vele, tehát elbábozzuk, hogy most te vagy a Pisti, te vagy a Janika, és most így találkoztatok, és most akkor játsszuk el, hogy akit bánt, akkor mit mondasz rá? Tehát nézzél szembe, és mondd meg akkor neki, mondd meg, hogy tűnj el innen. Ugyanígy szoktuk ezt a belső feszültségeinkkel, ugye sok könyv van most ma már például a hisztivel kapcsolatban, hogy amikor érzi a kisgyerek, hogy jön a hiszti, hogy mondja ki, nézzen vele szembe, akár testesítsük meg, ugye vannak ilyenek, hogy van hisztimanó, meg nem tudom, micsodaféle, ilyen mindenféle kis alakok, és ez nagyon hasznos, ez egy mentális technika tulajdonképpen, amit a buzsójárás is művel, nézz vele szembe, nevess szembe, és mondd meg neki, hogy tudod mit, nincs hatalmat fölöttem, és nevess rajta, és este meg ünnepeljétek meg, hogy mindenkit kiűztetek, aki ilyen ronda csúnya volt.
Hát melegen ajánljuk Bagdi Emőkének azt a könyvét, aminek az a címe, hogy Ma még nem nevettem. Úgy végig most a hallgatóságot arra biztatnám, hogy gondolja végig, hogy mikor fordult utoljára vele elő, hogy a könnye kicsordult egy jó nevetéstől. Én ahhoz a korosztályhoz tartozom, akik a kádárrendszerben nőttünk föl, és visszaemlékszem, hogy az oldása és a feloldása a dolgoknak a politikai viccekben volt. Egy jó politikai viccet elmeséltünk, azon éltünk hetekig, hónapokig, adtuk tovább. Hova tűntek például a politikai viccek? Mert most nincsenek.
Nincsenek, ugyanezért tulajdonképpen, mert nem elvesztettük ezt a nyelvet, mert ez csak akkor lehet, hogyha ezzel élünk. Tehát én azt hiszem, hogy ez a generáció, én is ebbe tartozom, nem csak a politikai viccekben éltük meg a humor helyzetét, hanem lehet, hogy mi például gyerekként is sokkal többet játszottunk, lehet, hogy többet nevettünk, a szüleink többet ünnepeltek, többet nevettek, többet énekeltek, többet táncoltak, többet volt felszabadult, még akkor is, hogyha azt lehet mondani, most tényleg így visszatekintve, hogy nehezebben éltek, tehát a szüleink és az
üzleteink
sokkal nehezebben éltek, de ugye, és hogy már fennmaradtak, meg vannak a tréfás mesék, ott vannak a tréfás énekek, a csúfolódók, a nem tudom, szóval rengeteg féletet a néphagyományok nagyon nehéz körülmények között pontosan megtalálták azt, hogy a humorral tudják oldani. Tehát ki mondja, ki nevet is, többi. Na most bekerülünk egy olyan politikai helyzetbe, ahol azt lehet mondani, hogy megszólalni nem lehet, tehát komolyan nem mondhatsz ki semmit. Most gondoljuk meg, hogy ez átcsapott egy ilyen fröcsögésbe. Tehát amit akkor például kimondtunk, hogy ez nem jó, ez igen, és hogy ez az ember nem egyenes, vagy talán hazudik is, vagy valami, hogyha ezt akarták elmondani, ezt humorban mondták el. Hát ma meg hogy mondják el? Hát egyszerűen az néha nyomda festéket nem tűr. Szóval tulajdonképpen ez a nagyon nagy szabadság, vagy nem tudom, minek nevezhető, ez nagyon lebutította. Tehát a humor egy nagyon finom formája, finom intelligencia, érzelmi intelligencia, tehát, hogy átfordítani, ez a bizonyos átkeretezés, amiről szintén már beszéltünk, tehát, hogy a dolgoknak a másik
fonákját
megnézni, és akkor kicsit arról beszél, és akkor te is tudod, hogy nem erről van szó, meg én is tudom, de azért nem baj az, de mind a ketten tudjuk, és nevetünk rajta. És ez egy nagyon erősen társas műfaj. Tehát a humor, ugyanúgy, ahogy éppen mondod, hogy elmeséltük egymásnak. Tehát ma pedig inkább ez átkerült, ez a, hát a humor ugye nincs benne, de ez a funkció, hogy megmondani a másiknak, nem tudom, hogy kiteregetni, megnevezni, jaj, igen, és
beolvasni.
De ez átkerült a médiába, tehát nem vagyunk így, tehát ezt nem szemtől szembe csinálja, nem együtt csináljuk, hanem tehát ez is személytelenné vált. És akkor gátlástalanabbak is vagyunk. Tehát nagyon, nagyon sok összetevője lehet annak, hogy ez sajnos eltűnt, de ennek a jótékony hatása is eltűnt. Mert igazából ugye ez a humor, ez arra való volt, most például akár a politikai humor, de ugye van az életünknek is a humor, amikor saját magunkon nevetünk, és ez egy óriási lehetőség. Egyrészt
hogy kívülről látom magam, és ki tudom nevetni, ki igen, tudom magamból.
És ebből ki is tudom rakni magamból.
Igen,
és
igen.
Ezzel meg is tudom fogni, mert ugye szokták mondani, hogy ugye ha valami bánt, ha valami nem tudom én, már attól kezdve, hogy meg tudod fogalmazni, meg is tudod fogni. És ugyanígy a viccel, tehát hogyha kinevetem magamat, ha tudok magamon nevetni, ahogy Gyökösi Bandi bácsi mondja, hogy boldogak, akik tudnak magukon nevetni, mert a mulatságuk soha nem ér véget. Na most, ez eltűnt. Tehát, hogy gyakorlatilag nincsen meg ennek a társas viszonya. Tehát ahhoz, hogy egy jót nevessünk, sajnos kikopott, tehát már nem csak társas helyzetben jön létre, hanem ugye valahol olvasunk valamit, egy poént, vagy egy valamit, de nem tudunk együtt nevetni, mert éppen egyedül vagyok a gép előtt.
Aztán az is sajnos általánossá vált, hogy ami pajzán volt, abból közönséges lett.
Igen.
És ami humoros volt, az cinikus lett.
Hát eldurvult.
Eldurvult. Mert azért a pajzán vicceknek, a pajzánkodásnak megvan a maga bája, helye, minden életkorban.
Éppen amiatt is, mert ugye az ember szexuális lény. Tehát minden életkorban szexuális lény. Tehát minden emberi lehet a humortárgya, és jó is, ha a humortárgya, és nem a vitrioltárgya. És éppen ezért azokat, ott is vannak feszültségek, ott is vannak általános problémák, ott is vannak fonákságok nyilvánvaló, feldolgozni való, megoldatlan helyzetek, amire akár egy humoros valami rá is világít. És, de finoman, és hogyha akkor egy humoros helyzetben kapom ezt meg, vagy gondolom át, akkor tudok vele foglalkozni. Ha egy cinikus megjegyzést kapok, jó, erősen beirányozva,
akkor bezáródok,
és elkeseredek, és még ráadásul sok napig, sok hónapig, sok évig ugye rágódhatok rajta, tehát többet árt nyilván, mint használ.
Nagyon szeretünk olyan embereknek a közelségében lenni, aki nyitott, akinek lehet, hogy nagyon zárkózott, de egy-egy fél mondata, egy-egy poénja fel tudja, üdítővé tudja tenni a napot. Hát a mai alkalommal Böjte Csaba humorára szeretnék egy kicsit rávilágítani az egyik kedvenc meséjével talán, vagy humorával, amelyik úgy szól, hogy Szent Péter mérgesen odavágja Jézusnak a kulcsokat, és azt mondja, hogy nem csinálom tovább, itt állok a mennyország kapujába, teszem a dolgom, csak azt engedek be, aki szigorúan belefér, de az anyád a hátsó ajtó mindenkit beenged. Hát kívánunk mindenkinek most, ebben az időszakban, a nagybőjt előtt, amikor a nagybőjtnek megint más a hivatása, és más a feladata, most ebben az időszakban kívánunk mindenkinek, vegye észre a jó humort, fordítson időt és energiát arra, hogy ezeket meg tudjuk élni, adjuk tovább, ha hallottunk egy jó viccet, üdítjük fel, és vidám nyitsuk fel a környezetünket, mert életani hatása van. Dicsértessék a Jézus Krisztus!